Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Fáraok Földjén című műsornak Venamon beszélgető rovatában. Tehát a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak ebben a műsorában ezúttal egy Egyiptomhoz kapcsolódó kártyajátékról lesz szó, a műsornak a vendégei pedig, hiszen beszélgetésről van szó, Kis Enikő egyiptológus és Csanádi József társasjátéktervező grafikus. Tehát velük fogunk beszélgetni erről a kártyajátékról, illetőleg más Egyiptomhoz kapcsolódó programokról, foglalkozásokról, tevékenységekről. A társaság híreiből szeretném kiemelni a következőt. 21-én, tehát pünkösd hétfő miatt, egy héttel a szokott ülésnél korábbi időpontban a Nemzetek Házában lesz a következő Magyar Egyiptomi Baráti Társasági előadás, és ezen az előadáson Gátiné Csilléri Klára a nílusi hajóutat fogja bemutatni, hiszen ő idegenvezető volt, és ez volt az egyik kedvenc programja, tehát hogy milyen is ez a program, miket lehet látni, hogyan zajlott, erről fog beszélni, szép színes képeket mutatva hozzá. Mindenkit szeretettel várunk, és akkor most kezdjük el a mai adásunknak a témáját, tehát Kis Enikőtől kérném, hogy mutassa be ezt a kártyajátékot. Mi is ez tulajdonképpen?
Köszöntöm a hallgatókat! Előjáróban annyit mondanék el a játékról, hogy körülbelül 2 évvel ezelőtt jött maga az ötlet, hogy készíteni kellene egy kártyajátékot. Konkrétan a Tutanhamon kiállítás ideje alatt, és magához a kiállításhoz kapcsolódóan szerettem volna. Éppen ezért maga az anyag is a Tutanhamon sír leletekre támaszkodik. Természetesen azóta már teljesen elszakadt a kiállítástól, és egy önállóan jelent meg, önálló lábra állt, sokkal jobb lett, mint ahogy eredetileg terveztük, és én igazából örülök, mert így nem függ semmitől, tehát önállóan is megállja a helyét. Hogy el tudják képzelni a hallgatók is, alapjában egy memóriajátékról van szó, ami viszont nem csak abból áll, hogy kártyapárokat kell keresnünk, ugyanis 3 szintű játékszabály van írva rá, 3 szintű játékszabályt sikerült összehozni, ami korosztályok szerint osztódik meg. A legegyszerűbb játékszabály természetesen a legkisebb gyerekeknek van, körülbelül 8 éves kortól. Ez az, ami egy teljesen mezei memórikártyajátékként szerepel. A memória kártyáknak az egyik fele, Tutanhamon sírjában talált különböző tárgyaknak a képét mutatja, és ehhez kell megtalálni ugyanennek a tárgynak egy ábrázolását, akár egy templomfalon, akár egy szobron, akár egy sírfalon, akár egy papiruszrajzon. Tehát az analógia a kártya, ugyanazt a tárgyat, teszem azt egy legyezőt mutat, amit viszik a katonák, a Hatshepszut templomának a falán. A tárgy pedig a sírból maga Tutanhamonnak a legyezője. Tehát így lehet elképzelni ezeket a kártyapárokat. A játékot nehezíti az, hogy van 5 darab veszélykártya benne, amelyek különböző egyiptomi túlvilághoz kapcsolódó veszélyeket jelenítenek meg, mint például a halott szívének a mérlegelését.
Azoknak a hallgatóknak, akik az interneten hallgatnak minket, meg tudnánk mutatni egy kártyát, hogy el tudják képzelni, hogy hogyan is néz ki?
Persze, most egy kártyapárat mutatunk meg, vagy csak egyetlen egy darab lapot?
Nyugodtan mutathatunk egy párt is.
Jó, tehát akkor szerintem ugyan érdemes, hogy mutassunk egy lapot az egyik fajta lapból, mondjuk a sírleletből, és akkor tegyünk hozzá egy analógia lapot. Ott a sarokat, jó? A zöld színű lap az a Tutanhamon sírlelet, és ez a kicsit rózsaszínes lap pedig ugye annak a megfelelője. Most konkrétan a harci szekeret lehet látni, és akkor annak az ábrázolását Nebahumnak a sírjából. Mutassam még, hogy most már leterem.
Jó, köszönöm. Kezdett már fáradni a kezem.
Szóval a veszélyeknél tartottam, tehát van 5 darab piros színű lap, ezek veszélyeket jelképeznek, és van 5 darab kék színű lap, ami a veszélyeknek megfelelő mentőeszközt tartalmazzák. De az adott veszélyhez csak az adott mentőlap használható. Például említettem a szív mérlegelését a túlvilágon, ehhez egyetlen mentőlap használható, a szív Scarabeus ábrázoló mentőlap. Most ennek azért van jelentősége, mert hogyha valaki beleszalad egy mentőlapba, azt megtartja magának, az megmentheti később, amikor belefut a veszélybe. Ugyanis, hogyha ilyen veszélybe fut bele, elvesztheti a kártya alapjainak a felét, amiket összegyűjtött. És az a játékos, aki ebbe beleszalad a veszélylapban, nincsen meg neki a mentőlapja, viszont egy másik játékosnak megvan, akkor ő azt mondja neki, jó rendben, akkor csak úgy adom neked a mentőlapot, hogyha nekem adod az összegyűjtött kártyapárjaid felét. Abban az esetben megmenekülhet amúgy a játékos ettől az átadástól, ettől a vásárlástól, hogyha meg tud válaszolni egy mentőlapot birtokló játékos által feltett Egyiptomra vonatkozó kérdést. Ezek a kérdések össze vannak gyűjtve a tájékoztatóban, tehát nem ő találja ki magától. Természetesen, ha már annyi gyakorlatot szerzett, akkor a játékosok maguk is bővíthetik ezt a kérdéskört. Tehát van, összegyűjtöttem 100 kérdést, ami felöleli az egyiptomi kultúra alapvető aspektusait. Van egyetlen egy lap, egy Joker lap, Bész Istennek az ábrázolásával. Ha ezt valaki felemeli, akkor valamennyi játékostól összegyűjti az összegyűjtött kártyalapok felét. Tehát azért ez jó, szépen kaszál, ahogy ugye mondani szoktuk. Abban az esetben viszont meg tud menekülni a játékos, hogyha már begyűjtötte az életlapját. És hát ennek a mód, ezt, hogy hogyan lehet begyűjteni, ezt szépen majd elolvassák a hallgatók a játékszabályokban. Egy kis izgalmat, egy kis rejtét hagyjak meg nekik is.
Nagyon szép kivitelezésű a kártya, és több helyen lehet vásárolni. Meg lehet venni természetesen a Phoenix Artnál, Enikőnél, a Szépművészeti Múzeum boltjában és további boltokban is. Minden esetre olyan szerencsénk van, hogy a kártya grafikai tervezője is itt ül a stúdiónkba, úgyhogy őt is szeretném megkérdezni, hogy az ő szempontjából, mint tervező grafikus, mit jelentett ennek a kártyának az elkészítése, hogyan zajlott ez, milyen szempontok foglalkoztatták munka közben?
Alapvetőleg történelmi játékokat tervezek, és nagyon tartom azt, hogy a játék és a kor az korú legyen. Tehát a kor bemutató a játék, és ezért minden szimbolika, minden szín, minden forma tükrözni kell. És így, mivel párokról volt szó, arra gondoltam, hogy a kedvenc Osiris párja, akkor később nyilván ezért lesz zöld és bőrszínű. Tehát aztán, hogy később egyedve a...
Nem, hát emlékeim szerint úgy volt, hogy én odavittem neked a csupasz képeket, az ötletet. A szabályrendszer azért az úgy nagyjából már össze, de furcsa módon egy ilyen egészként kiugrott a fejemből. Utána, amikor úgy tesztelgettem a gyerekekkel, egyszerűsítettem nekik, de aztán a megjelenés előtt visszatértünk a tényleg az eredeti egyben kipattant játékszabályokhoz, és akkor mondtad, hogy gondolkodjak el azon, mert hogy nekem halvány lila gőzem nem volt arról, hogy hogyan kell kinéznie egy játéknak ahhoz, hogy egyrészt gyerekbarát legyen, másrészt meg esztétikus játék szempontjából. És akkor mondtad, hogy egyrészt színeseknek kell lenni a lapoknak, és akkor, hogy valami szimbólumokat találjunk ki, és akkor nekem úgy beugrott, hát végülis 4 lap van, akkor legyen az Isis Osiris. És akkor mondtad, hogy akkor jó lenne a nekik megfelelő színt adni a lapoknak, ha van. Úgyhogy akkor ezt így közösen összedugott fejjel sikerült így összehoznunk ezt a színvilágot.
Ez jó régen volt, ez
két éve,
ki azért nem olyan frissek az emberek.
Ó, nekem nagyon friss, mert bennem nagyon él az egész.
Akkor egy nagyon hosszú folyamat eredménye lett ez a kártya. Milyen fázisai voltak a kártyakészítésnek?
Hát először is készítettem egy egyszerű, kinyomtatott, laminált verziót, hogy tudjuk a gyerekekkel táborokban, foglalkozásokon játszani, tesztelni, hogy mi az, amit változtatni kell. Akkor utána készült egyetlen egy példány, ami még nagyon-nagyon a kiállításra támaszkodott, akkor azt elvetettük, és akkor utána a harmadik fázis volt az, hogy ez a mostani, ami fogható, és ami nagy példányszámban és önálló lábakon állva így kijött.
Azért a könyvről is beszélünk egy pár szót.
Igen.
Mert ugye elvégben úgy volt, hogy a játékszabály ez belefér a dobozba. Igen, nem, de mivel három nyelvű, német és angol, a lapok tárgyainak leírása is rajta van, egyszerűen nem fért már bele a dobozba. És akkor mondtam, hogy kicsit bővítsük ki a témákat, és akkor legyen egy könyv mellé. És akkor így bővült ki, de aztán mindjárt, hogy mit vannak benne a könyvben.
Igen, így vaciláltunk, az az igazság a tavalyi év végén, hogy rövidítsünk a játékszabályokon, a képleírásokon, és akkor kinyomtatunk pár példányt, vagy kössen fel a gatyamadzagot, szedjen össze magam és írjak egy kis, akár egy interaktív foglalkoztató könyvet, és akkor úgy egyeztünk, hogy inkább rászánjuk még ezt a pár hónapot. Én is gyűjtök még egy pici energiát, mert én már úgy nagyon úgy éreztem, hogy kifújt, hogy így ez már úgy véget ér. Én is összekapom magam, és akkor írtam egy kis könyvet Egyiptomról, aminek az volt a célja, igazából azért is voltam én is amellett, hogy legyen meg ez a könyv. Ugye rengeteg könyv jelenik meg magyarul Egyiptomról. Tényleg nagyon sok, nem szakmai, ezt mi is tudjuk, hanem ilyen általános, tájékoztató jellegű könyv. Viszont ezekkel nekem az a bajom, és nem nagyon sok gyerekkönyv. Nagyon szépen bemutatják a mumifikálást, bemutatják az istenek világát, a vallást, a túlvilághitet, a művészetet, mindent. Csak mindezeket úgy mutatják be, ezeket a szegmenseit a kultúrának, mint amik megállnak önmagukban, a saját lábukon. A köztük lévő kapcsolatot azt ugye elhanyagolják, és igazából nem áll össze kerek egész szép a kép. És én ugyanezeket a szegmenseket mutatom be, viszont végig igyekeztem a könyvben, hogy a kapcsolatot köztük bemutatni. Tehát, hogy mi a kapcsolat, mi az, ami a nyelvtant összeköti, teszem azt az istenek világában, vagy hogy az istenek világában hogy képződik le a nyelvnek a szintjén. Tehát, hogy különböző alapvető fogalmak, és azért én úgy érzem, hogy ezt így sikerült megtennem, illetve a könyv végén külön fejezetben van néhány kis interaktív, kreatív, csináld magad, stb. Játék. Most azt jelzem, hogy a könyv az nem csak a gyerekeknek szól. Tehát igazából a feladatok sem csak a gyerekeknek, tehát felnőttek, tehát a visszajelzésekből tudom, hogy felnőttek is ugyanúgy élvezik a könyvet is. Hát a könyv nyelvezete az egyértelműen nem egy gyerek nyelvezet, tehát felnőttek is gyerekek számára egyaránt élvezhető a könyv maga is.
A könyv használatát hogyan javasolod?
Ezt teljesen önállóan olvassák el.
Itt most én arra gondoltam, hogy említetted, hogy ebben vannak a kérdések is, tehát hogyan használják a könyvet a játék közben?
Igen, a kérdések is ebben vannak, tehát amikor ők azt választják, hogy na most akkor a harmadik játékszintet játsszuk, amihez maguk kérdések is tartoznak, akkor igazából ebből tudják a kérdéseket feltenni, illetve én azért használtam egy cselt így a kérdések összeállításánál, azért van számos olyan kérdés, amire a választ az alapján találják meg. Ha nem akarják elolvasni a zárójelben megadott választ, hogyha elolvassák a könyvet.
A könyv összeállításánál, a kártyák méretének a megállapításánál, illetőleg az egész csomagolási módnak a kialakításánál milyen szempontok alapján jártatok el, és visszatérve a könyvre, minek alapján dölt el, hogy mi kerüljön bele, és mi ne?
Szerintem egyszerűen a gazdaságosság. Sajnos ezt is figyelembe kell venni, és igazából nekem nagyon tetszik az, hogy a könyv és a doboz az egyméretű. Ilyen jó kis zsebreálló, na most nem úgy képzeljék el a hallgatók ezt a dobozt, hogy ez mint egy magyar játékkártya méretű doboz, hanem inkább duplán, ez egy dupla doboz, tehát a játékban szereplő két kártyapakli az külön van egy dupla dobozba csomagolva, dupla méretben képzeljék el, és akkor a könyvnek a mérete is ugyanakkora, mint ez a dupla doboz.
Hány kártyával kell játszani?
57 lap, plusz illetve 4 pici méretű életlap. De azok kisebbek, mint a maguk a kártyalapok.
Az életlapok hogyan jöttek létre, és miért lettek kisebbek?
Ennyi hely maradt az íven, amit nyomtatott a nyomda. Tehát igazából tényleg jó, szóval ebben valami fantasztikus. Tehát én teljesen el voltam tőle. Maradt egy icipici hely a lapon, amire rámentek ezek a... Ki kellene használni? Csináljunk életkártyát. Tehát ez a szabály, ez így jött. Komolyan mondom, plusz a gazdaságosságból jött ez a szabály, de valami olyan fantasztikusan megdobta a játékot. Igazából ez volt az egyetlen plusz szabály, amit így utólag beletettünk. Annyira jól megdobta a játékot, hogy így teljesen el voltam ájulva. És jó, szóval valami fantasztikus, hogy az utolsó fikarcnyi helyet hogy használjuk ki úgy, hogy az még a játékon dobjon egyet. Tehát valami elképesztő.
Elég bonyolult a játékszabály. Vannak veszélyhelyzetek. Mi a tapasztalatotok? Mennyi idő alatt lehet végigjátszani?
Körülbelül egy olyan 20-30 perc. Viszont az is fontos, és ezt megint Jocó mondta, én amikor írtam a tájékoztatót, ezt elfelejtettem beírni, hogy lemértük hogy mekkora felületken, úgyhogy azért egy viszonylag nagy felületre van szükség a játékhoz. Tehát mondjuk utazás közben vonaton ezt nem lehet játszani, ezt a játékot, mint egy sima memorit amúgy lehetne.
Ha sima memoriként játsszák, akkor sem?
Nagyok maguk a kártyalapok, és sok van. Tehát egy sima memoriban nincsen ilyen sok kártyalap.
Elérkezett az első zenénk ideje, úgyhogy kicsit abbahagyjuk a beszélgetést, és utána folytatjuk. Kedves hallgatóink, Önök a Kontakt Rádióban a Fáraók Földjén című műsort hallgatják, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a műsorát. Ezúttal Venemont beszélgető rovatunkban egy kártyajátékról beszélgettünk, Egyiptommal kapcsolatos kártyajátékról, és éppen a zene előtt azzal fejeztük be, hogy ehhez kapcsolódik egy könyv is, és ennek a könyvnek az ismertetéséről volt szó. Van-e még valami olyan a könyvvel kapcsolatban, ami esetleg nem hangzott el?
Igazából úgy gondolom, hogy a lényeges dolgok azok úgy elhangzottak, viszont közben behoztunk egy könyvet, mert rájöttünk így nagy szőkén ülve itt, hogy ott van nálunk is kártya is, meg könyv is, úgyhogy én ezt akkor most mutatnám itt, ha eltalálom rendesen a webkamerát a hallgatónak, illetve a nézőknek, ugye, mert ők már így nézők, és hát megmutatom elé a kártyapaklit is, és akkor így fogalmat tudnak alkotni arról, hogy tényleg ez egy mekkora méretű doboz, tehát hogy ez egy dupla doboz. Most a kártyadobozon és a könyv borítóján is ugyanaz a szimbólum van. Most én nem nagyon szerettem volna mindenki által ismert maszkot tenni a könyvre. Ezért lett a trónszéknek egy kivágott részlete. Jó, hát ezt is ismeri mindenki, de ezt azért szerettük jobban én is, meg Jócó is, mert szimbolikában sokkal jobban talál magukkal a kártyalapokkal. Tehát ugyanúgy rajta van Atonnak az alakja, mint ahogy a kártyalapokra is rákerült Atonnak az alakja. Tehát igazából ebből a szempontból sokkal színvilágban is sokkal jobban talál magukhoz a kártyalapokhoz.
Itt az asztalon látok egy másik kártyadobozt is. Tutankhamen maszk van rajta, sötétkék alapon. Mi ez a doboz?
Hát ez lett volna az eredeti terv, ezt is akkor így felmutatom. Tehát ez már csak egy ilyen emlék, egy szempéldánya nekem otthon az archívumban, ugye? Ez lett volna az eredeti, hogy itt ez azért ennyire kék ez a dizájn, azért a maszk, mert annak idején, hogy a Tutankhamon kiállításnak ugyanez volt a dizájnja, ez a kék háttér ezzel a maszknal. Tehát ez lett volna az eredeti, ez volt az eredeti terv, és hát ez lett belőle, amit mutattam. Hát nekem személy szerint a végeredmény sokkal jobban tetszik, színvilágban, kivitelezésben is. Úgy amblok az egészben, a címe is más lett, nem az maradt az eredeti címe. És hát az, hogy mellé került ez a könyv, én úgy gondolom, hogy ez teszi teljessé az egészet. Egy ilyen kerek egész lett a végére. Sokkal jobb lett, mint álmodni mertem volna, ez az igazság.
Tekintve, hogy a stúdióban itt ül velünk a grafikus is, Jócót is szeretném megkérdezni, hogy az ő szempontjából mit jelent a doboznak az átalakulása? Hogyan alakította ki az új dobozt, és az eredményt hogyan látja?
Hát itt két oldal van a gyártás, egyrészt az íven való elférés, másik pedig a kinek. Nyilván a könyvnek és a kártyának hasonló stílusban kell, sőt, ugyanabb a stílusban kell, hogy legyen. De például van egy, mind a könyvben, mind a dobozban egy picike homokkő effekt, az a neve. Tehát, hogy egyszínű felület sem egyszínű, hanem mintha egy ilyen homokkő, ilyen barázdás recés. És hát igen, az első nekifutásra ez a kék arany volt, aztán a saját útra léptünk, és a dobozon látszik, hogy a Tutankhamon feje fölött mellett van az Osiris, mint aki a férfit szimbolizálja, és a felesége fölött pedig a Tífisz. Tehát, hogy ilyen apróságokban is megvan a méltú. És ugye a cím az, hogy Tutankhamon az eltitkolt váró, ezért, mivel az Osiris zöld, ezért Tutankhamon zöld színű lett, és a Isis oldala viszont tehát egy kicsit erősebb vörös, tehát nem olyan nagyon halvány, akkor nem látszódott volna. És a pecsétek mögött pedig arany hátteret tettem, mert maga a trónszék támlája is arany színű, tehát így. És erre a plusz 4 életkártyára visszatérve, szóval egyszerűen magyar embernek nincsen nagy anyagi tőkéje, de nagyon-nagyon szellemi tőkéje, tehát akinek nincs pénzre, mert esze legyen. És egyszerűen vannak az íven helyek, csak az mindig gyakorlatilag ingyen van, mert ugyanannyiba kerül az ívnyomásra, mint hogyha rajtam, hogyha nincsen, és így. Ez így jött ez a gondolat, hogy az életkárt ezt meg lehessen fogni. A játékban szerepel, de mégis más, amikor kézbe veszük, és tudom jelezni, hogy elértem már azt a végül is 4 lapot kell megszerezni, egyfajta ilyen kvartett-szerűként, és akkor kaphatja meg az életkártyáját, pontosabban, ha megtalálja az életkártyájának a párját. Még plusz, még két pár, még egy pár, tehát akkor kaphatja meg.
Az első változatnál miért ragaszkodtatok annyira a Tutankhamen maszkhoz, illetőleg a kék háttérhez?
Akkor nagyon nagy mértékben támaszkodott a kártya a Tutankhamon kiállításra. Tehát igazából külföldi forgalmazás lett volna, tehát ez volt egy ilyen eredeti ajánlat magától a cég szervezés részéről. Ezért is volt ez a dizájnja, ez a kék, ez a maszkos, meg stb. De aztán ők, de egyszerűen nem jött össze ez az út, és akkor döntöttük úgy Jocóval, hogy nem számít, mi ennek ellenére megjelentetjük a játékot, teljesen függetlenítve magától a kiállítástól. Úgyhogy ez volt az a nem önálló út.
A kártya külső megjelenése tehát sokat változott az eredeti tervhez képest. Mi a helyzet a beltartalommal? Gondolok itt elsősorban most a kérdésekre. Azok is a Tutankhamen kiállításhoz kapcsolódnak, vagy attól eltérően és más koncepció szerint készültek, esetleg valamilyen témára koncentrálnak, vagy általánosabb kérdéseket vetnek föl?
Igazából igyekeztem úgy összeállítani a kérdéseket, hogy Egyiptom, tehát magát egészét Egyiptomot átfújja. Ezért vannak fáraók, tehát a többség természetesen a fáraókori Egyiptommal kapcsolatos kérdés, de vannak olyan kérdések, ami a keresztény kopt kultúrát érint, és vannak olyanok, amik az arab kultúrát is. Én úgy gondolom, hogy Egyiptom így a három arcával teljes egész, és Magyarországon azért a kopt Egyiptom, meg az arab Egyiptom, én úgy gondolom, elég el van hanyagolva. Tehát nagyon-nagyon szép, és nagyon imádjuk a fáraókori Egyiptomot, tehát természetesen nekem is az a legfontosabb, az a kedvenc, hogy így mondjam. Viszont azért hozzátartozik a két teljességéhez a másik két kultúrkör is, és akkor ezeket is felüleli a kérdéskör, de igazából mumifikálással, földrajzzal, fáraókkal, hitvilággal kapcsolatos kérdések vannak. Hát most egyet felolvasok, akkor illetve néhányat. Például, hogy kik szőtték a hiedelem szerint a múmiavásznakat? Van egy ilyen kérdés. Hát az árvány nem ott a válasz, aki kíváncsi lehet, majd elolvassa, én nem lövöm le. Vagy vannak természetesen könnyebb, köztudott, közismert kérdések, hogy mit jelent a fáraó Száré címe, például van ilyen is. Vagy miért akarta kipusztítani a napisten az emberiséget? Ez már egy picit, úgy gondolom, egy nehézségi fokkal fenne van. Ugye, amit legelőször olvastam, az talán a legmagasabb nehézségi fok, az nem annyira közismert. Hogy mit jelent a hieratikus görög szó, és mit jelöltek vele, vagy jelölünk vele. Tehát ilyen, igyekeztem ilyen átfogó kérdéseket írni. Hát mégis van 100 kérdés, úgy gondolom, hogy azért elég tág ismereteket kaphatnak így ezáltal a játékosok.
Nem gondoltál arra, hogy a kérdéseket témakörök szerint csoportosítsad, vagy felnőtt, gyerek, esetleg középiskolás, tehát korosztályok szerint, vagy esetleg nehézségi fok szerint, hogy könnyű, nehéz, közepes kérdés?
Nem, igazából gondolkodtam ezen, de rájöttem arra, hogy akkor mindig csak a könnyű kérdések lennének játékban. Ismerem elég jól a gyerekeket. Játszottuk így is, és mindig csak a könnyű kérdések hangzottak el. És akkor döntöttem úgy, hogy vegyesen hagyom inkább a kérdéseket.
Említetted, hogy többször játszottad ezt a játékot már gyerekekkel. Mit tapasztaltál, mennyi ideig tartott, hogyan reagáltak rá?
Nagyon érdekes, ugyanis van a játéknak egy döbbenetes pszichológiai vonatkozása, amire egyáltalán nem gondoltam, amikor írtam. Ugye a legtöbb memory játéknál nagyon hamar feladják a gyerekek. Mikor látják, hogy az egyik játékosnak nagyon gyorsan kezd összegyűlni a paklia, akkor már tudják, hogy na, hát ez megnyerte a játékot, minek hajtani. Viszont ennél a játéknál van benne egy olyan eleinte, így reagálták le ők is, hogy na, hát ott van. És akkor mondtam nekik, ácsi, hát ott vannak a veszélylapok. Azok végig játékban maradnak, és nem egyszer fordult elő a játék során, hogy az utolsó körben megfordult a játék kimenetele. Az, aki addig nyerésre állt, elbízta magát, és tényleg ez volt, ezen múlt, elbízta magát, és beleszaladt egy olyan veszélylapba, aminek nem volt a birtokában a mentőlapja, és elvesztette a lapjait, és a játékot is. És emiatt a gyerekek egyszerűen a végsőkig kitartanak. Tehát nem az van, hogy csapkodnak közben, hogy na, én ezt elvesztettem, nem jön elő a hiszti, hanem egyszerűen tudják, hogy megfordulhat, és a végsőkig kitart, ott van drukkon, tehát igazából engem lepett meg a legjobban ez a hatása a játéknak.
A kérdések alapján többféle korosztálynak is érdekes lehet ez a játék, de mégis azért biztos, hogy van egy olyan korhatár, ami alatt nem igazán célszerű játszani. Milyen korosztálytól javasolod, vagy milyen korosztálynak javasolod a leginkább?
Én maximum egy olyan 4 főnek javaslom a játékot. 8 évestől lehet a legegyszerűbb formával kezdeni. Na most azért hozzátartozik, hogy az egyiptomi ábrázolásokban szokatlan szem számára furcsák a lapok, a képek. Éppen ezért be vannak számozva. Tehát kezdetben mindenképp a számok alapján fogják tudni eldönteni, hogy ez most egy pár vagy sem. De aztán már 2-3 játszás után azért már megszokja a szemük, és akkor már a képeket egyből felismerik. Arról nem beszélve, hogy a könyvben benne van az ábrázolások leírása is, hogy mit ábrázol, meg az is, hogy honnan származik, hol található az analógia kép.
Többször szó volt arról, hogy gyerekekkel kipróbáltad a kártyajátékot, és említetted, hogy ez táborban történt. Milyen táborokat szervezel, vagy szerveztél, illetőleg milyen terveid vannak a jövővel kapcsolatban ilyen téren?
Én szervezek folyamatosan igazából nyári táborokat, meg szakköröket, születésnapokat, különböző korokkal. Egyiptom, meg hát van nagyon sokféle témája, mert témájú táboron, meg foglalkozásom, mivel kultúrantropológus is vagyok, ezért igazából bármilyen kultúrával foglalkozhatok, de természetesen ezt a játékot magát az egyiptomi foglalkozásokon teszteltük, és hát igazából a nagy tesztelések azok a nyári, tavalyi nyári tábor szezonban mentek, mert akkor az ország különböző részein lehetett őket tesztelni, mert meghívtak táboroztatni, és igazából mindenütt azt éreztem, hogy jó a játék, tehát a gyerekek azok teljesen oda voltak érte.
Hogyan zajlik egy ilyen tábor, illetőleg konkrétan az egyiptomi tábornak mi a tematikája, milyen módszerekkel és hogyan csinálod?
Most inkább akkor előbb azt mondanám, hogy építem fel általában a táboraimat, mert igazából mindegyiknek ez a sémája. Én nagyon fontosnak tartom a mozgást. A táborokon belül a mozgást, a tanulást, az alkotást és a vizualitást. Igazából erre a négyre fektetem a hangsúlyt a táborok során. Ezért minden reggel a táboraimat olimpiával kezdem, ami korhű olimpia úgymond. Tehát, hogyha görög napon van, akkor igyekszem görög olimpiát tartani. A lényeg az, őszintén megmondom, egyfajta önzés is ez a reggeli olimpia, abból azért, mert hogy jól lefárasztom a gyerekeket, levezettetem velük az energiát, hogy ne bolonduljak meg délután 4-ig reggel 8-tól, azért, mert nekik energiatúltengésük van. Innen eredt a dolog, aztán rájöttem, hogy imádják. És ezek az olimpiák úgymond mindenféle ügyességi feladatból épülnek fel. Ha egyiptomi nap van, mert hogy vannak ilyen kultúrtörténeti táboraim, amikor minden nap más kultúrával foglalkozunk, az eszköztárra nagyon figyelek, hogy mindig a kornak, a kultúrának megfelelő eszközöket használjunk ezekhez az ügyességi feladatokhoz. Ezért egyiptomi napon egyiptomi pajzsokat használunk, lovakkori napon lovakkori pajzsokat, görög napon görög pajzsokat a különböző gyakorlatokhoz, ugyanis a gyerekeknél azt vettem észre, hogy sokkal jobban rögzülnek ezek az információk. A vizualitást mindig vetítek, mert egyiptomot vetítés nélkül úgy gondolom nem lehet megoldani, tehát, és nem csak egyiptomot, nagyon fontos a gyerekeknek, hogy lássák azokat a tárgyakat, amikről beszélek, lássák azokat az épületeket, amikről beszélek. És hát ami még nagyon fontos ugye a kreativitás, hogy mindig készítünk az adott kultúrának, kornak, illetve a témához, a tárgyal témához kapcsolódó tárgyat. Most nagyon vigyázok arra, és figyelek arra, hogy ezek egyedi dolgok legyenek. Tehát nem egy legyártott tucatáró, amit bemegyek, megveszem a mintát, és akkor kiöntöm. Ezt a szülő is meg tudja tenni. Hanem én kiválasztok egy történelmi emléket, azt lemásolom otthon agyagból, kiégetem, leveszem róla a negatívot szilikonból, és akkor úgy öntjük ki a gipsz tárgyat. Tehát ezek egyedi, ezeket nem lehet kereskedelemben kapni, ezek abszolút egyediek. És akkor igazából az összes táborom így épül fel, ami még nagyon fontos, hogy végig-végig verseny van a tábor alatt, mert valamivel motiválni kell a gyerekeket a fegyelemre. Tehát azért az nagyon-nagyon fontos, ezért első nap kialakul a két csapat, és végig-végig verseny van a csapatok között.
Mi a tétje ennek a versenynek?
A dicsős? Az, hogy ők győzhettek. És a furcsa az, hogy elég. Azt hittem nem elég. És elég volt. Teljesen meglepődtem. De azért az idénre szereztem nekik kis pici játékokat, miután átpakoltam a könyvespolcomat, rájöttem egy csomó csecsebecse van, jó, hát akkor ez jó lesz tétnek, úgymond díjnak, a nyertes csapatnak.
Emlegetjük itt a nyári táboraidat, de idén mennyi lesz és hol lesznek ezek a táborok?
Hát idén rengeteg lesz, hál' Istennek. Lesz 4 vagy 5 egyiptomi táborom, de azok mondjuk elszórva az ország különböző területein. Egy lesz otthon nálam is a lakáson saját szervezésben. Akkor lesz távol-keleti tábor, lesz Kolumbusz előtti Amerika, meg hát egy teljesen kuriózum, szerintem ilyen tudomásom szerint az országban még nem volt egy vallástörténeti tábor. Tehát igazából ez egy teszt, úgymond. Én is kíváncsi vagyok, hogy lehet ezt a témát, amúgy egy elég nehéz téma a gyerekeknek kommunikálni.
Úgy látom, itt az ideje, hogy ismét zenét hallgassunk, és utána akkor megint folytatjuk majd a beszélgetést, hiszen a táborokról, különböző foglalkozásokról még nagyon sok mindent lehet mondani. Tehát akkor zenei következik.
غلاوتك وحلاوتك والشوق اللي مالوش حدود بصراحة بكل صراحة أنا مغرم بعنيك السود
وغلاوتك وحلاوتك
والشوق اللي ملوش حدود
بصراحة بكل صراحة
أنا مغرم قلبي المفتون مجنون بيكي يا اول غنى بغنيكي قلبي المفتون مجنون بيكي يا اول غنى بغنيكي من قلبي لقلبك طوالي وادي شوقي الهايم حواليك والشوق اللي ملوش حدود
بصراحة كل صراحة
أنا مغرم بعنيك السود بحلم وبقول على طول روحي يا هنايا ويا فرحة روحي بحلم وبقول على طول روحي يا هنايا ويا فرحة روحي بوهب لك عمري وإحساسي وبسر هوانا وعد روحي والشوق اللي ملوش حدود
بصراحة كل صراحة
أنا مغرم بعنيك السود
وغلاوتك وحلاوتك
والشوق اللي ملوش حدود
بصراحة
Kedves hallgatóink, folytatjuk a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a műsorát, a Fáraók Földjén, és Venamon beszélgető rovatunkban ezúttal Kis Enikővel beszélgetünk, és Jocóval, akik egy nagyon izgalmas, érdekes kártyajátékot készítettek, mely az ókori Egyiptomról szól, de Enikő ezen kívül még táborokat is szervez, ezekről is szó volt. Tehát akkor, Enikő, hogyan lehet ezekről a táborokról értesülni? Honnan lehet tudni, mikor, milyen tábor van, és egyáltalán hogyan lehet rá jelentkezni?
Hát információt több formában lehet. Most ingyen reklámot csinálok a Facebooknak, ugye, kézkezetmos alapon. Nekem nincsen per pillanat honlapom, készül abban az ütemben, ahogy tanulom a honlapkészítést. Ezért a Facebookon van egy kis oldalam, a Játszma. Ez kötőjellel van írva, a Játsz kötőjel ma címszó alatt, mert hát ez egy szójáték lényegében. A játék, illetve a mában élni a játék által alapján, én is a logója az az egyiptomi Herald gyerek hieroglifa, tehát ha valaki egy kicsit jártasabban, akkor már ezt így fel is ismeri, illetve a Magyar Baráti Társaság honlapján készülő félben van egy külön kis fül ezeknek a programoknak, illetve ha valaki nagyon gyorsan tud írni, akkor az e-mail címemet most felírhatja, igyekszem lassan mondani, eniko.oktatás.kis, ez utóbbi ez két s-sel, kukac@gmail.com címre, hogyha írnak egy e-mailt, akkor én visszaküldöm a jelentkezési lapot, illetve a tájékoztatókat. És igazából ugyanezeken a fórumokon lehet jelezni a játék, illetve könyvvásárlási szándékot is.
Ha már játékokról beszélünk, milyen más játékokról van szó? Itt látok az asztalon egy dobozt, nagyon szép társasjáték dobozt. Ez például milyen játék?
Igazából az akkor az első játékon volt, ez már a második kiadása, 2005-6 körül jelent meg az első kiadása, de alapvetőleg én középkorpárti vagyok, az én szívem ott van, sok mindent szeretek, Egyiptomot is, de én is csak középkorpárti a világon. Ez a játék, ez egy elég összetett játék, valójában belehelyezkedünk egy valós uralkodónak a helyébe, mondjuk a magyarok éppen a Könyves Kálmánnal játszanak, és akkor nem kell egy egész országot igazgatni és felvirágoztatni. Hát nagyon könnyű mondani, hogy ez az uralkodó milyen béna volt, vagy nem volt uralkodó, de hát akkor most ki lehet próbálni, hogy ő mit tett volna a helyébe. Úgyhogy itt van gazdasági fejlesztés, tehát mondjuk fel lehet találni a nehézekét, el lehet terjeszteni, akkor majd többletbevétel lesz, fontos a kultúra, és persze vannak csatákra is lehetőség, lehet fegyvereket is vásárolni, a páncélokat, meg fontos a kommunikáció is. Akinek van kultúrája, mondjuk azt mondja valamelyik király, hogy ő az arándoklást támogatja, tehát akkor neki már egy kultúrája van, ő egy másik uralkodóval már tárgyalhat. Akinek nincs kultúrája, az nem tárgyalhat. Hát körülbelül ez a története, és a cél nem az, hogy írtsuk ki a másikat, hanem Európa leggazdagabb és legerényesebb államát kell felépíteni. Azaz mindjárt egy nagy összes. Igazán ez a én főművem, ha mondhatnám így, ez csak ilyen potom 7 évig készült, mire minden a helyére került. És persze ebben is minden korhű, a tartományok, a címerek, a térkép, az uralkodók, a kornak a találmányai, minden. És van benne egy olyan játékmód is, ami kicsit hasonlít itt a Ennyikő kvíz kérdéseihez, hogy van egy kvíz kérdés alapú játék is. Azt foglalhat le fölött, aki tudja rá a választ.
A játékkészítés úgy látszik, hogy a véredben van, nagyon szívesen csinálod, hiszen már 2 játékot is csináltál, vagy esetleg több játékot is terveztél, készítettél már?
Hát igazán most ez pont a, ami itt van a legrégebbi, meg a legutóbbi, de azért közte még van bőven és van terv. Hát igazán idén fog elkészülni a 7. játékon, amiből 4 teljesen önálló tervezés és tényleg átulzik, és 3 pedig mint egy társszerzőként, tehát inkább a kivitelezés oldalát készíteni, nem annyira a játéknak a szabályát. Úgyhogy nyáron egy honfoglalás korabeli játék fog elkészülni, minden igaz, 7 magyar névvel, és akkor talán még a Pákhúd csata emlékére szeptember 29-48-as kártya is elkészül. Úgyhogy van még, van már múltunk is, és emiatt tényleg jövünk is.
Jelenünk van most így.
Amikor nagyon nevetsz, pedig tudom, hogy neked is vannak még másfajta játékaid is. Hallhatnánk ezekről is néhány szót?
Van egy nagy táblajáték terve véve, amire már egy egyszerű kis táborokon játszott verziót összeállítottam, de őszintén bevallom, és tényleg azért nevetek, mert egészen addig a pillanatig, amíg el nem készült ez a Tutenhamon játék, és így ebben a formában azt a játékot jónak tartottam, most már nem. Úgyhogy igazából az a feladat, hogy azt gyúrni össze, és azt alakítani úgy ki, hogy ugyanezt a színvonalat meg is. Úgyhogy nekem ez lesz a nagy távlati célom, de most azért közben szeretnék inkább egy kis szakmai publikációt egy szövegfordítással iktatni, hogy azért legyen egy kis kutatás is így még mellé egy kicsit.
Mire gondolsz? Mit tervezel?
Jaj, hoppá! Most azért úgy nem titok, de erre úgy nem készültem. Hát igazából, amit én nagyon szeretnék úgymond újra fordítani, az a Sinuhe szövege. Én nagyon szeretem azt a szöveget, és úgy gondolom, hogy már nem tiszteletlenség Dobrovics Aladárral szemben, hogyha egy új fordítást készítünk neki, mert nagyon sok minden fejlődött azóta az egyiptológiában, nagyon sok mindenre már rájöttünk, ami akkor még az, ami ő élt, és amikor ő még készített ezt a fordítást, akkor még nem volt, és ezért egy új is fordítást tudna adni, egy új értelmezést a szövegnek. És ezért gondoltam úgy, hogy ezt fordítanám, illetve van egy nagyon jó kis illusztrátor ismerősöm, aki sajnos nem szakmájában dolgozik, és azt mondta, hogy bármit illusztrál, csak vigyem, hogy rajzolhasson. és arra gondoltam, hogy akkor illusztrálná is ezt a szöveget. És akkor lenne egy ilyen kis kiadása neki.
Színuhe története valóban nagyon érdekes és izgalmas, nem véletlenül neveztük el a Fáraók földjén egyik adását, az ókori egyiptomi irodalommal foglalkozó sorozatunkat Színuhénak, Színuhe irodalmi magazinnak, de most térjünk vissza a játékokhoz, mert hogy neked is vannak játékaid, és ezekről úgy tűnik, mintha nem nagyon akarnál beszélni.
Igen, most megfogtál. Persze, természetesen igazából teljesen meg is feledkeztem róluk, ez az igazság. Hát én a szeletjátékot, a kutyák és sakálok, illetve a mehely egyiptomi játékokat elkészítettem fából, táblajáték formájában. Természetesen én készítettem rá szabályokat, írtam szabályokat, de minden más, a játékbábúk, ezek mind autentikusak, úgy vannak készítve. Maga a játéktábla az fából készül, a bábúk azok agyagból készítem el. Illetve a kivitelezést úgy oldottam meg a tárolását, hogy az egyiptomiak is tárolták ezeket a játékbábukat, egy kiúszható fiókot készítek a játék aljára, és akkor ott lehet tárolni ezeket a játékokat, és hát ezeket is meg lehet vásárolni nálam. Illetve most legújabban ilyen játékkonstrukcióban, rekonstrukcióban egy patóli nevezetű aszték játékot készítettem. Úgyhogy most így ez a legújabb. A reggel pedig a régi kínai játékok után kutakodtam a távol-keleti, jó, bocsánat, közben beütöttem itt a kezem, hadonászok, a lányos zavaromban. Kínai játékok után kezdtem el így kutatni, hogy a nyári táborra, a távol-keleti táborra kínai társasjátékot tudjunk azon a napon játszani, amikor Kínával foglalkozunk. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi jön, mi sül ki vele, de lehet, hogy inkább csontpálcikánkból fogunk jósolni, nem tudom, ezt majd meglátjuk.
És azt már lehet tudni, hogy az egyiptomi táborban melyik játékokat fogjátok játszani?
Az összeset igazából én ilyenkor úgy szoktam, hogy oda viszem az összeset, és a szabad foglalkozásban azzal játszanak, amiben akarnak. Ugye azért az egyiptomi táblajátékoknál te tudod a legjobban, hogy csak a mehen az, amelyiket többen játszhatják, a kutyák és sakálokat meg a szenetet, azt mindössze ketten játszhatják. És azért egy 15 fős tábornál ez a 4 játék, hát nem is biztos, hogy elég.
Ha mindegyik játékból csak egy van, akkor valóban ez a helyzet. De mit kezdesz akkor azokkal a gyerekekkel, akiknek nem jut játék? Velük mi lesz? Ők mit csinálnak?
Hát ezeket viszem, de szerencsém van, mert fele mindig rohangál, mert energiatúltengése van, és akármit csinálok, az van. És a másik fele az, aki játszik. Tehát igazából el szokott osztani, és én úgy szoktam őszintén megmondom, hogy most hiába, hogy egyiptomi tábor, más jellegű társas játékokat is szoktam vinni, hogy egyszerűen szabad foglalkozás, játszom. Ismerje meg ezeket a játékokat, mert Jocó is, ahogy mondta, egyszerűen nem tudunk konkurálni egy nagy terjesztővel. Tehát ez az anyagi lehetőség, ez az anyagi háttér nem adott, hogy millió egy boltba eljuttatni, és hatalmas nagy lábakon állva terjeszteni ezeket a játékokat. Én meg úgy gondolom, hogy nem is kell. Nem mindenkinek kell a minőség, legyünk őszintén. Aki megkeresi, az meg is kapja. Tehát én úgy gondolom, hogy ez így működik.
Annyit beszéltünk itt a táborokról, meg hogy mennyi tábor tartottál különböző témákban, különböző helyeken, különböző gyerekeknek, különböző korosztályoknak, de arról még nem volt szó, hogy milyen tapasztalataid vannak a táborral kapcsolatban, mivel időnk viszont már lassan lejár, úgyhogy nagyon kevés időnk maradt, úgyhogy azt szeretném kérni, hogy talán csak egy olyan dolgot mesélj el, ami legmeglepőbb, legváratlanabb volt a számodra így táborozással kapcsolatban.
Júj! Azért júlyozok, mert ugye nagyon-nagyon sok táborom volt, és talán ez a legnagyobb sikerélményem, ami táborral kapcsolatos, hogy a tavalyi egyiptomi meg a kulturális táboromban volt két anyuka, akinek totál ellentétes gyerekei voltak. Az egyik csak olvasott, a másik csak az udvaron volt. És a tábor végére mindenki, az anyuka, akinek csak olvasott a gyereke, oda jött hozzám: én olyan hálás vagyok neked, Robika, végre kimegy az udvarra. Az az anyuka, akinek csak az udvaron volt a gyereke, oda jön, de kb. 2 perc telt el a két szülő között. Én olyan hálás vagyok neked, a gyerekem elővett egy könyvet. Igazából ez a reakció volt az, ami úgy meggyőzött arról, hogy mind a kettő kell a táborokban, mert egyszerűen az egyiket kicsalta a kis odujából, a másikat meg becsalogatta az udvarról.
És hogy érzed? Mivel érted el ezt a sikert?
Hát saját magammal, azzal, hogy magam adtam meg a programmal. Szó szerint apait, anyait, szívem, lelkem beleadtam, ott ugráltam a gyerekekkel én is, hogy megmutassam nekik a feladatokat. Hát igen, nem volt ciki, nem szabad az legyen, úgy gondolom.
Ezekre a táborokra nagyon alaposan készülsz, mégis mennyi időt vesz ez igénybe?
Tábortól táborig, mert ugye el kell készítenem az eszköz hátterét neki, és azért az nagyon sok idő. Tehát én most konkrétan a tavaly, ahogy lejártak a táborok, én szeptembertől kattogok azon, hogy az idén milyen táborok legyenek, és január óta készítem az idei nyári táboroknak az eszköz hátterét, és még nem vagyok kész rajta, azt érzem, hogy nem is készülök el. Most már egy kicsit egy ilyen kis pánik hangulat kezd rajta meguralkodni, mert még Buddhát kell másolnom, meg még Odint kell másolnom, és csak ezek kattognak a fejemben, hogy mindjárt kezdenek a táborok, és én még sehol nem tartok az eszközökkel. Azt a nehéz elkészíteni.
És mi a helyzet az új vallástörténeti tábor előkészületeivel?
És ott azért abból a szempontból szerencsém van, hogy ezt úgy állítottam össze, hogy elsősorban a mediterrán térség vallásaival foglalkozom, mert azt szeretném a gyerekeknek megtanítani, hogy hogyan ismerjék fel a művészeti alkotásokon a különböző mitológiai meg bibliai jeleneteket. Ez lenne a végcél. És ezért van az, hogy itt elsősorban a kereszténység, a Buddha az egy kultúrtörténeti táborhoz kell, nem a vallástörténeti táborhoz, ahol van megint csak távol-kelet. Ezért ugye a kereszténységgel foglalkozom egy kicsit a görög-római egyiptomi vallással, ezt úgy egy napra, mert hogy mediterrán térség, és akkor még a germán, illetve az északi mitológiával, tehát itt elsősorban Európára koncentrálok, és azon belül is tényleg, hogy a bibliai elemeket, a jeleneteket, meg hogy a motivum felismerés a különböző nagy művészeknek a képei, mert nem tudják. Tehát azt tapasztalat, hogy állnak a kép előtt, és egyszerűen nem érti, nem fogja fel, hogy mit néz. Úgyhogy készülhetnek oda is. Különböző tárgyaknak, persze egy Leonardot nem fogok tudni lemásolni, ezt magától értetni, azt majd vizuálisan vetítve fogjuk megbeszélni. Arra a napra nem lesz eszközkár.
Akkor ezzel be is fejezzük a beszélgetést, véget ért a műsorunk a Fáraók földjén, jövő pénteken ismét jelentkezünk, új programmal az ókori Egyiptomba fogunk ellátogatni, most pedig köszönöm a beszélgetést.
Mi köszönjük a meghívást.
Köszönöm szépen.
A viszonthallásra.
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.